Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Úgy tűnik, hogy továbbra is pörög az ipari logisztikai ingatlanpiac, legalábbis a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fórumának 2024 második negyedévére vonatkozó ipari logisztikai ingatlanpiaci adataiból az olvasható ki, hogy tovább nőtt a kereslet, illetve valamelyest bővült az állomány is. Hogy pontosan ezek a számok mit jelentenek, és mennyire pörög az ipari logisztikai piac, erről lesz szó a következő percekben. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart a logisztikai piac?
És a vonalban van Tóth Kristóf, a Colliers elemzési vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat!
Az, hogy 5 millió fölött van, 5 millió 139 ezer, majdnem 5 millió 140 ezer négyzetméternyi modernipari logisztikai állomány van jelenleg az országban, ez mit jelent, mennyire nagy ez a piac?
Összességében a regionális tekintetben az elmúlt időszakban azt mondhatjuk a hazai piac esetében is, hogy egy nagyon komoly felívelésen ment keresztül a piac, nagyon sok átadás volt az elmúlt időben. Ugyanakkor az idei év első fél évében gyakorlatilag Budapesten 40 ezer négyzetmétert adtak át. Tehát azt lehet mondani, hogy bár a korábbi időszakban, főleg a Covid és az azt megelőző időszakban nagyon komoly átadások voltak a piacon, de ezt követően is azért nagyon komolyan fejlődött úgymond ebben a tekintetben a piac. Az idei év első fél éve Budapesten és környékén egy kicsit visszafogottabb átadást eredményezett, de összességében azért azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évek során egy nagyon komoly állomány növekedésen vagyunk túl az ipari ingatlan piacon.
Ugye itt most csak a spekulatív piacról beszélünk, tehát ezek azok a csarnokok, amelyeket kifejezetten bérbeadásra építenek, és szabadon a piacon vannak, tehát a nagy cégek saját logisztikai bázisait ez nem tartalmazza ez az adatsor.
Így igaz, tehát gyakorlatilag a BRF, a Magyarországi Ingatlantársaság Egyeztető Fóruma, ami összegyűjti ezeket az adatokat, kifejezetten a spekulatív piacra fókuszál. Ez így van. De ugyanakkor, ha már ezt így szóba került, akkor azért azt elmondanám, hogy azért ezek a nagy tulajdonos által fejlesztett ipari létesítmények, ezek azért hatással vannak a spekulatív piac alakulására is.
Ezért is kérdeztem erre rá, mert hogy ugye mondta, hogy Budapesten tulajdonképpen nem volt komoly a bővülés. Ez azt jelenti, hogy vidéken, és talán mondjuk a legnagyobb fejlesztések környékén, tehát a legújabb gyárfejlesztések környékén a spekulatív piac is meglódult?
Igazából az első fél évben összesen vidéken 4 darab ingatlant adtak át, és Budapesten egyet. Azt lehet talán mondani, hogy vannak már olyan fejlesztők a piacon, most név nélkül, akik kifejezetten az ilyen nagy FDI beáramlás eredményeként létrejött tulajdonosi fejlesztések mellé más spekulatív fejlesztésekben gondolkodnak, sőt el is kezdődtek ezek a spekulatív fejlesztések. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy egyre inkább az várható, ha megnézzük a várható átadások számait, akkor ezek is ezt támasztják alá, hogy egyre inkább az várható, hogy a vidéki ipar ingatlan piac egyre jobban fel fog zárkózni az eddig igencsak egypólusonak mondható Budapesti és környéke ipar ingatlan piac mellé.
Na most ugye azzal kezdtem, hogy 5.139.970 négyzetméter a teljes spekulatív modern ipari logisztikai állomány. Ebből mennyi a budapesti és mennyi a vidéki állomány?
Ebből 3,6 millió a budapesti, és 1,6 millió jelenleg a regionális hazai állomány, a vidéki állomány.
És ez egy év alatt akkor ezek szerint nem bővült jelentősen?
Hát ebben az első fél évben, tehát az első fél évben nem voltak ilyen eddig nagyobb átadások, viszont hogyha megnézzük 2025 végéig, mennyi átadás várható, akkor azért azt lehet mondani, hogy közel 700 ezer négyzetméternyi átadás várható 2025 végéig a hazai ipari ingatlan piacon, amiből most már nem csak Budapest részesedik, hanem vidék is, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy vidéken ebből körül 300 ezer négyzetméter realizálódhat, Budapesten 400 ezer, de azért ezt hozzátenném zárójelben azt is, hogy ezek most ugye előzetes számok, illetve várakozások az átadásokkal kapcsolatban. Nyilván nagyban függ majd egyrészt az, hogy hogyan alakul összességében a hazai gazdaság helyzete, hogyan alakul az ipari volumen alakulás. Másrészt pedig nagyon fontos ugye azt is látni, hogy a vidéki piacnál egyelőre még azért a bérlői kereslet is meghatározza azt, hogy mennyire fog megvalósulni ez a volumen az elkövetkezendő időben. Tehát magyarul mekkora lesz az elővérlet aránya, hiszen lehet, hogy sok projekt majd csak akkor fog elindulni, hogyha már láthatóvá válik az, hogy ki lesz az adott bérlő, aki majd beköltözik az ingatlanba.
Na most egyébként ezeknél az ipari csarnokoknál hány százalékos előbérlet kell ahhoz, hogy egy fejlesztő belevágjon egy ilyen vállalkozásban? Ugye ez mindenféle ingatlannál így van, hogy egy részét már meg kell tölteni, még mielőtt az első kapavágást megtennék. Vannak olyan szegmensek, ahol a fele az már elég ahhoz, hogy belevágjanak, de van, ahol akár a 100%-ot is megcélozzák egy-egy ilyen építkezés esetén.
Igen, tehát alapvetően ebből a szempontból azért, ahogy ön is mondta, elég diverzifikált a piac. Most jelenleg úgy néz ki, hogy a vidéki várható átadásoknak a 32%-a van lekötve előbérlettel, Budapesten ennél azért egy magasabb 60%-os előbérlet aránya jellemző. És hát ahogy mondtam, tehát van olyan fejlesztő, aki gyakorlatilag már úgy elindította a fejlesztést, persze kérdés azt, hogy teljesen készre befejezi-e, hogy gyakorlatilag még nincsen bérlője, tehát nincsen konkrét bérlő, aki beköltözik majd, majd igénybe veszi majd az adott ipari ingatlant. Tehát ebből a szempontból viszonylag diversifikáltnak mondható a piac, de én azt gondolom, hogy azért egy ilyen 30-40%-os előbérlet azért az mindig előnyös, nyilván nem csak a fejlesztő számára, hanem akár a leendő bérlő számára is, hogy amikor kész lesz adott ingatlan, akkor tudja, hogy nem egyedül ő lesz a bérlő az ingatlanban, hanem már van egyfajta kereslet az adott ingatlan iránt.
Nagyon szépen ilyen virágnyelven beszélgettünk eddig ezekről a vidéki spekulatív ingatlanokról, illetve az azokat generáló, vagy azokat húzó nagy beruházásokról. Én azért így borítékolnám, hogy Debrecen és környéke az jelentősen ott van ebben a várható 700 ezer négyzetméterben, vagy 300 ezer négyzetméterben, amit vidékre terveznek. Igen. Na most ugye ott nagyon kérdéses az, hogy az európai elektromos autópiac merre mozdul meg, gondolom én. Vagy ezek a beruházások nem álltak le azóta sem?
Gyakorlatilag azt lehet mondani egyébként, kicsit visszautalva a korábbi kérdésekre, hogy a bérlői kereslet a vidéken elsősorban pont az ilyen ipari vagy összeszerelő, és ezek nem csak bérlői keresztet, hanem akár befektetői keresletet is jelentenek. Tehát ilyen szempontból most is nagyon erős kereslet van a piacon, az ilyen ipari és összeszerelő létesítmények iránt. Tehát ilyen jellegű kereslet egyáltalán nem állt le. Visszatérve a konkrét kérdésre, tehát az, hogy az ilyen nagyobb vidéki FDI befektetések, nagyobb akkumulátorgyártás fejlesztése, én azt gondolom, hogy nem áll le, és nem is fog leállni, és azért sok fejlesztő is úgy gondolkodik, hogy azért ez tartós. Hát ez a kereslet bár most nyilván mutat némi megtorpanást, hogy a hazai adatokat is nézzük, akkor az idei év első 5 hónapja az ipari volumen alakulásában egy 7% fölötti csökkenést mutat, autógyártás ennél magasabb 5% fölöttit, de összességében hosszabb távon kell, én azt gondolom, ilyen projektekben gondolkodni, és hogyha hosszabb távon gondolkodunk, akkor én az életben mindenképpen fordulatot várok.
Beszéltünk itt a vidékről, és hogy ott mi pörgetheti ezt a piacot. Budapest gondolom ilyen szempontból diversifikáltabb, és sokkal sokszínűbb a bérlői kör is, és a potenciális, akár csak a szállítási módok is, amelyekhez kapcsolódnak ezek a beruházások, mennyire kerülnek más fókuszok előtérbe itt a fejlesztések során.
Gondolom, hogy az M0-ás is környékén továbbra is elsősorban a logisztikai kereslet az, ami erős. Tehát a Budapest is környékén inkább a logisztika, vidéken inkább az ipari. Úgyhogy én nem látok egyébként ebben jelentősebb fordulatot. Tehát továbbra is elsősorban a logisztika, illetve a logisztikához kapcsolódó alágak azok, amelyek az elsődleges keresletet jelentik ezeknél a csarnokoknál.
Ez azt jelenti, hogy ilyen szempontból a Budapest központúság az még mindig látható az ipari logisztikai szegmensben is.
Így van, abszolút. Tehát egyelőre még abszolút a teljes ipari logisztikai piac az továbbra is Budapest fókuszú. Mindamellett, amiről ugye már eddig beszéltünk, hogy a vidék is egyre jobban elkezdett felzárkózni ehhez. Vagy elkezd talán most már egyre inkább felzárkózni a hatalmas FDI báramlásoknak köszönhetően a budapesti piachoz.
Hát akkor nézzünk ezeket a számokat, amelyek önöknek, szakembereknek sokat jelentenek. Ugye az egyik van ez az üresedési mutató, ami hát tulajdonképpen egy ilyen fordított fogalom, ugye azt mutatja, hogy mennyire van tele az adott ingatlan. Ezek mit mutatnak, mennyire egészségesek ezek a számok?
Én azt gondolom, hogy egyelőre abszolút egészségesek, hogyha megnézzük 2024 második negyedévét Budapest esetén 8,5%-ra csökkent az üresedési ráta, ami ugye az üres állomány mutatja a teljes ipari állományra vetítve. Ebben ugye már benne van azért egyrészt az, hogy nem igazán volt az első fél év egy átadás volt, ott is 75%-os erőbérlet volt, tehát ez nem járulhatott igazán hozzá az üresedéshez. Másrészt pedig a budapesti piacon a nettó kereslet az első fél évben 29%-kal növekedett, ami azért szintén egy nagyon jó mutatónak számít. A nettó kereslet azt jelenti, hogy a megújításokat nem tartanak, tehát ez ténylegesen az új keresletet jelenti a piacon.
Akkor ez azt jelenti, hogy a 8,5%-os üres ingatlan mennyiséghez képest, hogy van egy majdnem 30%-nyi új kereslet, tehát akkor itt bőven van tér a fejlesztésekre.
Abszolút van tér a fejlesztésre, és ugye, ahogy már említettem, gyakorlatilag a fejlesztők is így gondolják, tehát azért van egy nagyon egészséges pipeline a piacon, tehát egy várható átadási volumen a piacon, úgyhogy így igaz, tehát ebben a tekintetben, tehát az átadási tekintetében is egyértelműen egy egészséges volumen tapasztalatunk.
Egyébként mennyire ez a 30%-os új kereslet, ez új szereplőket is jelent? Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk akár nemzetközi, akár hazai szállítmányozó cégek új szereplők ezen a piacon megjelenhetnek, vagy igazából ez az új kereslet, ez csak azt jelenti, hogy a régi szereplők bővítik a saját tevékenységeiket, vagy esetleg a... Ja igen, nem ezt, bocsánat, mert ezt már mondtam az előbb. Szóval ez akkor azt jelenti, hogy rengeteg, hogy akár külföldről is új szereplők megjelenhetnek ezen a piacon?
Így van, ezt jelenti, hogy új szereplők is megjelenhetnek a piacon. Nyilvánvaló azért az, hogy ahogy a gazdaság újból elindul egy nagyobb volumenű fejlődési irányba, tehát gyorsul a gazdasági növekedés pontosabban, tehát így ezt szeretem volna mondani, akár már jövőre, de nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ez magával hozza azt is, hogy az ilyen irányú logisztikai és gyártási és egyéb kereslet is bővülni fog. Úgyhogy így van, tehát ez nem csak azt jelentheti, hogy már a meglévő bérlők hosszabbítanak, hanem megjelenik egy új kereslet is a piacon.
Ugye az elején azzal kezdtem, hogy mennyire jelentős ez az ingatlan állomány a környező országokhoz, illetve a tágabb értelembe vett uniós piachoz képest, és mennyire jelentős szereplője Budapest például ennek a logisztikai piacnak. Ugye tele volt vele az elmúlt évtizedben a sajtó, hogy regionális központ lesz Budapest, és akár nem is olyan kicsi, és erre számít mindenki, hogy egyre nagyobb lesz. Ez mennyire jön össze? És mi kell ahhoz, hogy ez valóban megvalósuljon?
Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy az ország lokációja és mennyire van bekötve a nagy nemzetközi úthálózatba Magyarország és a magyar logisztikai piac, ez önmagában egy szerintem nagyon jelentős előny. Tehát viszonylag jól megközelíthetőek a nagyobb európai logisztikai központok Magyarországról, illetve Budapest is környékéről mindenképpen. Hát azt gondolom, a lokáció az egy nagyon fontos és egy meghatározó előnye Magyarországnak. De összességében én azt mondom, azt, hogy a logisztikai piac még nagyobb ütemre kapcsoljon, az nyilván szükséges az, hogy a gazdasági körülmények hogyan alakulnak. Tehát alapvetően ez fogja szerintem húzni magával a hazai logisztikai piacot.
Tehát akkor itt nincs ilyen regionális verseny, hogy az éppen meglévő logisztikai igényeket kihappolja el, mondjuk akár ha Pozsonyt nézem, akár ha Bécset, és mondjuk ebbe Budapest versenyzőe.
Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan Budapest részt vesz ebben a versenyben. Itt nagyon fontos az, hogy milyen mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre az adott állomány, illetve milyen áron kínálják ezeket a logisztikai ingatlanokat. Ebben a tekintetben most Magyarországon is azt tapasztaljuk egyébként, hogy az elmúlt időszakban volt egy nagyobb ár, úgymond egy bérleti díj emelkedés, ami most jelenleg stagnálás mutat, hiszen egyre inkább bérlővezérelté vált a hazai piac is. Úgyhogy ebben a tekintetben nyilván, hogyha az árazás stagnál, vagy esetleg az új fejlesztéseknél picit mérséklődést mutat, akkor az egyértelműen növelheti Magyarország versenyelőnyét, és hát a másik fontos tényező az, hogy megfelelő volumenben és mennyiségben állja a rendelkezésre olyan ingatlan állomány, ami gyakorlatilag kielégíti a nagy nemzetközi bérlők igényeit.
Na most a jelenlegi bérleti díj az hogy aránylik mondjuk a bécsi, vagy a Bécs környéki, vagy a Pozsony környéki bérleti díjakhoz képest?
Jelenleg Magyarországon a Big Box logisztikai ingatlanok esetében ilyen 5-3-5-9 euró körül alakulnak a bérleti díjak. A City logisztikánál ennél azért valamivel magasabb bérleti díjakkal lehet számolni, itt 5,5-8, tehát a Prime bérleti díjak a City logisztika esetében akár a 8 eurót is elérhetik, vidéken pedig 5-3 és 6,5 körül alakulnak a bérleti díjak, a 6,5 azok, ezekre már beszéltem, ezek azokat a vidéki ipari ingatlanokat jelentik, amelyek elsősorban ipari termelést, összeszerelésre alkalmasak és megfelelő infrastruktúrával vannak ellátva. Hogyha a régiós összehasonlítást nézzük, azért azt kell látni, hogy mondjuk Bécs az egy magasabb árkategóriát jelent. Ott azért az 5-9, amit én mondtam, ilyen headline bérleti díjként azért az 7 fölötti bérleti díjat jelent. Bukarestbe pedig 5 euró alatt tartózkodnak például a bérleti díjak. Pozsonyban pedig kicsit talán olcsóbb, mint Magyarország, de hasonló árazása jellemző.
És egyébként melyek azok a tulajdonságok, vagy melyek azok a, akár a fekvésből adódó előnyök, amelyek mondjuk akár egy magasabb bérleti díjon is attraktívá teszik a magyar piacot? Vannak-e ilyen előnyei Budapestnek kifejezetten?
Én azt gondolom, hogy összességében a Budapest és környékének az infrastruktúrája azért az utóbbi években, évtizedben nagyon sokat fejlődött. Utána, tehát amit már mondtam, hogy viszonylag jól elérhetőek a nagyobb logisztikai központok Budapestről, akár a délre is, ha megyünk, akár a tenger is, a Nyugat-Európa több logisztikai központjai, nagyobb autóipari gyártó központjai jól megközelíthetőek. Én azt gondolom azért ez Budapest és környékét attraktívá teszi. Az más kérdés, hogy most egy picit visszafogottabb a kereslet, de én mondom, én ezt arra vezetem vissza, hogy összességében most Európában egy kicsit, amit ön is említett, egy kicsit visszafogottabb kereslet, akár az autógyártás, vagy kapcsolódó logisztika irányából, de ha ez újból úgymond erőre kap, és ebben a tekintetben újból bővülés látszik majd, akkor azért ez nyilvánvalóan a bérleti díjakra is nyomást helyezhet.
Tóth Kristóf, a Colliers elemzési vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.